Welcome to Thus Saith the Lord God,
the Hungarian radio program heard every Sunday morning from 11 a.m.
on this radio station,
WWDB 860 a.m.
Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Legtöbbször a Károli Bibliát használjuk, azonban időnként kiegészítjük más fordításokkal is a könnyebb, illetve behatóbb megérthetőség kedvéért. Ezen kívül igehirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk! Ünnepi műsorban először a 91. Zsoltárral imádkozunk, és meghallgatjuk nagy tiszteletű Takács János húsvéti igehirdetését. Az igehirdetést követően a húsvéti bárány elrendelésének eredetéről olvasunk Mózes második könyvének 12. részéből, ezután a páska bárány újbóli, habár valamelyest rendhagyó megünnepléséről olvasunk a Krónikák második könyvének 29. és 30. részéből. Az adás hátra levő részében Márk evangéliumának 14., 15. és 16. részéből olvasunk. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.
Ez a világ itt, nem az én világom, az én világom.
Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékába nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, szárnyaid alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvíztől, mely a homályban jár, a dőghaláltól, mely dílben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, jobb kezed felől tízezeren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, s meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondod te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a feszedelem, és csapás sem közelged a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőle, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsed lábadat a kőben. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, azért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Örök élettel elégítem meg őt, s megmutatom néki az én szabadításomat.
Thank you.
Nagy tiszteletű Takács János húsvéti igehirdetése következik.
Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, vagyis a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai ünnepre kijelölt evangélium igéket, ahogy megírva találjuk Márk evangélium a 16. részében, az első 8 versben ekképpen. Mikor pedig elmúlt a szabvár, Mária Magdaléna és Mária Jakabanya és Salomé drága keneteket vásároltak, hogy elmenvén megkenjék őt. És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz mentek napfeltekor, és mondták maguk között, kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról. És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy volt. És bemenvén a sírboltba, láttak egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlettek. Azt pedig mondta nékik, ne féljetek, a názareti Jézus keresitek ti, aki megfeszítetett. Ő föltámadott, nincsen itt. Lássátok a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondotta néktek. És nagy hamar kijövén elfutottak a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta el őket, és senkinek semmit sem szóltak, mert féltek. Eddig vannak a szentik. Keresztény gyülekezet testvérem az Úrban, az a húsvéti történet, a feltámadásról szóló híradás mind a négy evangéliumban olvasható, és mind a négy azzal az első mondattal kezdi, azt hangsúlyozva mindig ki, hogy ez az esemény egy új hétnek a kezdetén történt. A szabbát az annyit is jelent, hogy hét. Nem csak azt jelenti, hogy a szabbátnak a napja, hanem az egész hetet is jelenti. Itt arról van tehát szó, hogy az egyik szabbát, az egyik hét elmúlt, annak az elmúltával az új hétnek a kezdetén, annak az első napján történt ez az esemény. Természetesen nem a mi naptárunk szerint kell néznünk a hetet, mert a mi naptárunkban hét úgynevezett földi napról van szó, amikor az Isten naptárában nézzük ezt a hetet, a teremtésnek a hetét, az tulajdonképpen a hét napjában az alkotásnak, a teremtésnek a hét törvényét fejezi ki, és ezt már nem lehet az időbeliséggel mérni. Ezek olyan távlatok és olyan számok, amiket mi a mi felfogásunkkal még megközelíteni sem tudjuk. Ez nem lehet sem értelemmel, sem képzelettel felfogni, csak megcsodálni. A teremtésnek a hét napja, a hét törvénye, amíg ez kialakult, amíg ezt felépített. És itt most ne az anyagi világra gondoljunk, mert hiszen a mi anyagi világunk a szemünk előtt, ez csak egy levetett árnyéka a valódi energiából, erőből fölépített Isten világának. Csak belecsodálkozni tudunk, és belecsodálkozunk abba is, hogy én vagyok, én is létezem, én benne vagyok ennek a szinte végtelenségnek az áramlatában. Hát bármennyire hihetetlennek is tűnik, a látható és a láthatatlan világ van, és az igazi van, az maga az örökkévaló Isten, az Atya, akiből minden származik. Na most ez a csodálatos alkotás, ez a csodálatos teremtettség, amit az Isten az ő 7 napjában elvégezett, és olyan tökéletesen megalkotott, hogy ő maga azt állapította meg, hogy minden igen jó, teljesen tökéletes, abszolút jó. Ez egy hibát szenvedett, az ember maga tönkretette önmagát, és kizárólag az ember rontotta meg önmagában ezt az igen jó, tökéletes teremtettséget. És azt olvassuk róla, hogy az Isten maga állapítja meg, hogy ez a tökéletesen, csodálatosan megalkotott ember, ez rémségessé lett. Elveszítettük az áldást, kialudt bennünk az életnek a tüze, kidobattunk a szülői házból, amelyet megvetettünk, és az ember számára elveszett az atyai ház is, elveszített így az otthonunkat, a gyermeki boldogságunkat. Így lett aztán maga az elveszett ember hontalan és árva. Utána néz az atya a szívének a melegével, fájlalja, sajnálja, hogy az ő szeretett gyermeke elment idegen földre. És amikor ez az emlék Pál apostolban is fölébredt, és vissza tudott érezni oda, ahol ő megszakította a kapcsolatot az atyával, és amikor ő kiszakította magát az atyának a karjaiból, megérezte és vissza tudott emlékezni, hogy igaz, én meghaltam, de ő könyörült rajta. Mi földi viszonylatban ezt meg tudjuk érezni, földi viszonylatban ezt így fel tudjuk fogni. Ki bírja ki ezt az emléket, mikor megjelenik előttünk az édesapám képe, az édesanyám kép, az a meleg szeretet, és ez mind eltűnt, mind elveszett. Belement messze-messze a mulandóságba, csak onnan a távlatból egy-egy ilyen emlékfoszlány száll vissza felénk, mintha a tavaszi szél hozna valahonnan egy fátyol üzenetet. Ez még messzebbre visszavisz most bennünket. A húsvétnek a reggele oda visz vissza bennünket az életnek a bölcsőjéhez, ahol az atya élettel töltött fel bennünket. Tele boldogsággal, tele örömmel az atyai ház. És mi ezt elhagytuk. Elmentünk idegen országba, és az a könyörült rajtam, amit leírt Pál a Róma 7-be, ez így fejeződik ki gyakorlatilag, hogy megkönyörült rajtam, és adott egy ideiglenes kis mulandó életet, és azon kívül bele a szívembe, a szellem tüzéből is adott egy szikrát, amit ő úgy nevez, hogy ez egy olyan, mint a pislákoló kis gyertyabél. Az örökkévaló életnek egy picinke kis lánya, amelyik még hordozza magában azt a lehetőséget, és azt a valóságos emléket, ami az atyai házból való életnek a tüze, amelyik lángra tud lobogni, és újból be tud indulni. Most, amikor Mózes visszaemlékezik, és ezt leírja, amit a szíve vételezett olyan módon, ahogy egy rádió föl tud venni egy távoli adást, azt írja le a 90. Zsoltár első két versében, amit olyan nagyon gyakran is szoktunk énekelni. Nagyon jól ismerjük kívülről a 90-es Zsoltárnak az énekét, de most hallgassuk meg, hogy az ének a szívben hogyan szólal meg és hogyan rezdül. Mert hogy a mi énekhangunk ezt hogyan fejezi ki, az valahogy más, mint amikor a szívnek a hangjai kezdenek el muzsikálni és beszélni. Azt olvassuk az első két versben. Uram, te menedékhelyé lettél a mi számunkra. Benned menedéket találunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek lettek, és mielőtt a föld formáltatott, vagyis a lakó terület, ahová kitelepítettünk, öröktől fogva az örökké valóságig, te vagy. Ő a van, öröktől fogva. Megvan a forrás. Megvan az életnek a forrása. És az életnek a forrása lüktet örökkön örökké, és sugározza ki magából a valóságos életnek az erejét. Azok számára lett így menedék helyé, akik keresik az idegenben, keresik az atyai házat, keresnek menedéket a viszontagságok, a viharok elől, ahol be tud húzódni, ahol védelmet és oltalmat talál. Védelem és pajzs, ami számunkra a 46-os Zsoltárba olvasunk, de most a szívünkkel értjük ezt. Most nem úgy olvassuk el, mint nem tudom, hát egy leírás vagy egy történetet, hanem úgy, mint a mennynek a hangját, az atyai háznak a távolból való kisugárzását. Tehát most vigyázzunk el arra, hogy amikor az Isten halálról, életről, feltámadásról beszél, akkor az semmiképpen nem szabad anyagi testi vonalra letranszformálni, mert akkor, ha például anyagi világba, anyagi szemmel nézzük mondjuk a halált, akkor az kapcsolódik és azonosulódik a hullának a fogalmával. Hát itt erről szó sincsen. Ahogy az emberek felfogják, és ahogy általában az embereknek a szívében él mondjuk a feltámadásnak a ténye, az is úgy fejeződik ki, így anyagi vonatkozásban megnyílik a föld, aztán kijönnek fehérruhás lények, fehérruhás emberek, és új életformát kezdenek. Ez az embernek a felfogása. Valahogy így tudja ezt elgondolni és elképzelni. És ez a kisiklás, ez nem mai keletű, hanem azt lehet mondani, hogy ennek mindig megvolt a maga kísértése, hogy az ember így lesiklik teljesen az anyagi vonalra. A zsidólevélnek a 6. része ezzel kezdi, erre figyelmeztet. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatva le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek, a mosakodásnak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek. Ne kezdjük ezt megint ilyen földi, anyagi alapon, és így, hogy mondjam, beiskolázni magunkba, hanem emeljük fel a szemünket, és nézzük meg fentről, hogyan állnak ezek az ügyek. Hogy mennyire anyagi módon gondolkozik és anyagi módon fogja fel ezt tulajdonképpen minden ember. Hát arra például jellemző az, hogy néhány évtizeddel ezelőtt nem tudták beindítani a Debrecenben megépített krematóriumot. A püspöki kar ellenezte, és ez meg is akadályozta, mert az volt a gondolatuk, hát mit kezdünk a feltámadáskor, hogyha elégetik a testünket, hogy nem találjuk a testünket, nem fogunk tudni feltámadni. Az embernek ez a felfogása, ez mindenkinél így tükröződött, hogy anyagi formában, anyagilag tudja csak elképzelni az életet, a feltámadást, és ugyanígy a halált is. Hát mi ne törjük most azon a fejünket, hogy mondjuk a valóságos feltámadásnál, a feltámadásnak a látható jeleiben, hogy hova lett a Krisztus teste? Ezt kérdezik, és ezt a kérdést fölteszik. Ez tulajdonképpen nem egy ránk tartozó kérdés, de erre a kérdésre mindig vártak feleletet, és az Isten igéje meg is adta rá mindig a feleletet. Gondoljuk csak el az 1 Korintus 15-ben, ahol az egész fejezet tulajdonképpen erről a kérdésről szól, és erre a kérdésre akar adni feleletet, világosan rámutat. Mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és mi némű testtel jönnek ki? Te bolond, amit te vetsz, az nem elevenedik meg, hanem az megrothad, és abban, amit te elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd ki kell, hanem puszta magot, talán a búzáit vagy más egyébé. Az Isten pedig testet át annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Elég, hogyha csak ezt a kis rövid kis idézetet olvassuk az 1 Korintus 15-ből, hát elolvashatnánk otthon magunknak az egész fejezetet, akkor meglátjuk, hogy teljesen más valóság az, amit mi gondolunk, és egészen más, ami a tényleges valóság. Tehát az elvetett magnak a teste, és a kikelt új életnek a teste, ez két különböző tényező. Ha most azt nézzük, hogy eltemettetett a Krisztus teste, nem az a test támadott föl, amit eltemettek, nem a vetőmag jön újra elő, hanem feltámasztatott lelki testben. Hát régen még ezt magyarázni kellett, most már megértheti. Megértheti a mai ember azt, hogy az anyag bármely pillanatban átalakítható erővé. Tehát az, hogy az anyagi test ebben a 3 napban átalakult, és egy iszonyatos nagy erővel, energiával tört ki. Az a hatalmas kő, amit sok ember meg se tudott volna mozdítani, az úgy repült el onnan, mint egy porszem. Hát ezt most már könnyű megérteni, és szemmel lehet látni, de nem ez a lényeg. Itt nem az a lényeg, hogy mi van avval a testtel, hanem mi van a Mesiással, az ő személyével. Az ő személyével az történt, hogy ő legyőzte a halált, hogy ő életre kelt, a teste nem látott enyészetet, nem látott rothadást, hát így van megírva. A Mesiásnak a teste, amikor eltemettetett, az rothadást nem látott. Nem magyarázza tovább, hogy átment a lelki világba, és hogy megjelent az erőknek a testében, a lelki világnak a testében. Mi ránk az tartozik, hogy mi álljunk talpra, és a feltámadás történetét nem véletlenül olvastuk ma a Márk evangéliumából. Mert minden 4 evangéliumban meg van írva a feltámadás története, de az óegyháztól, az ősi egyháztól kiindulóan ez volt mindenkor elrendelve a húsvéti perikópának, hogy Márk evangéliumából olvassuk. Márk a lelki evangélium, a lelki síkban beszél. Na most, ha ez a tény oda irányítja a mi figyelmünket, hogy itt lelki tényről van szó, akkor tudnunk kell, hogy az embernek a talpraállása, feltámadása most lelki téren kívánható és várható. Tehát lelki testről is lehet csak szó. Minket azonban most nem a lelki test érdekel, hanem maga a feltámadásnak a ténye. Mi a feltámadást talpraállásról van szó, az anasztázis. Az azt jelenti, hogy talpra áll, aki elterült, aki elveszítette az életerejét, az életkedvét, belekeseredett mindenbe, elterítette magát, ott hagyja magát egy letargiába. Az álljon talpra! Itt nem arról van szó, hogy tudom én, a földből jön ki valaki, hanem arról van szó, hogy egy totál tönkrement ember, aki minden reményét, minden kedvét, minden erejét elveszítette, az igenis tud talpra állni, ha akar, és az Isten azt akarja, hogy álljon is talpra, és ne hagyja el magát. Mert a feltámadás tényében ő neki saját magának tevőleges része van. Az embernek magának az akarati tevékenysége is szükséges ide. Nem azért van ez megírva, Izsajásban például így, hogy ébredjetek fel. Ébredj te is fel, indulj meg Jeruzsálem. Öltsd magadra, öltözzed fel a te karodnak erejét. Állj talpra, amint életed kezdetén tetted, mint örökkévaló lény, mint örökkévaló szülött. Ezt a felszólítást küldi az Isten az ő népének. És hogy ugyanezt elolvassuk mondjuk az Efezusi levélben, ott is azt mondja, ébredj fel, aki aluszol, aki olyan nem törődöm, elterült állapotban vagy. Állj talpra a halálokból, és akkor a Krisztus megvilágosít majd téged. Miért kell ez a felszólítás? Azért kell ez a felszólítás, mert az elterült ember, az idegenbe sodródott ember, akiben ugyan él még a vágy, a honvágy, és él még a vágyakozás arra, hogy de jó volna hazatérni, beveszi azt az alulról való kísértést, hogy itt már úgyis vége mindennek, rajtam már úgy se lehet segíteni, én nem tudok ebből kilábalni, hát belenyugszom, hát mit csináljuk, vonszolom majd az életemet, a sírig azt jól van, itt úgy sincs menekvés. Igenis van. Mert ha nem volna, akkor nem szólítaná fel az elaludt, félig, félholtan elterült ember így, hogy ébredj fel, aki aluszol, aki olyan nem törődöm, elterült állapotban vagy, állj talpra a halálokból, és akkor a Krisztus megvilágosít majd téged. Van erre lehetőség. Miért jöttünk ide máma? Ünnepelni? Szokás szerint? Keresünk valamit, vagy akarunk valamit, vagy egy kis megnyugtatást? Egy kis vallásos kis biztatást. Na, ha mégis úgy eleget tettünk a szokásra, olyan jó volt. Ha jobban is ízlünk máma az ebédben, nyugodtan fogunk leülni, hát kifizettük a Jóisten. Ezért jöttünk? Nem ezért jöttünk. Megnyugtatok mindenkit, nézzem be a szívemébe, nem ezért jöttél. Azért jöttél, mert a honvágynak a vágya vitt az Isten közel. És ez nem egy üres vágy, ennek be kell teljesedni. És kizárólag egyetlen egy valamivel lehet ezt beteljesíteni, az életnek a valóságával. Ezt nem lehet se ajándékkal, se vigasszal, se bíztatással, se semmivel a világon elcsendesíteni és kielégíteni. Kizárólag egyetlen egy ténnyel, az életnek az adásával. Az igaz, hogy ezt az Isten adja, és az igaz, hogy ez belőle árad, de ez nekem kell bevenne nekem kell magamévá tennem, és olyan feltételeket cselekedni az én szívemben, a bensőmben, hogy ez be tudjon oda áradni, és ez ott be tudjon gyökeresedni. Tehát ne úgy képzeljük, hogy feltámadás, fekszik valaki, elterülten aztán hókusz-pókusz varázslatot mondanak, fölötte erre föltápászkodik, az tovább. Annak az egyénnek, saját magának nem csak vágyakozni, de akarni is kell azt, hogy része lehessen az első feltámadásban. És amikor ez megtörtént, attól fogva már úgy írnak a levelekben, hogy minek utána feltámadtatok. Múlt időben írja, ez itt történik a Földön, ez a talpraállás, az itt történik. Ami a második feltámadásnak, a megelevenítetésnek a tényét illeti, arról a menny beszél, és az amott van. De a talpraállásnak, ennek az általunk ismert úgynevezett feltámadásnak, ennek itt kell és itt lehet megtörténni. Ez nem azt jelenti, hogy most mi magunk csinálunk egy új kezdetet, de előre kezdem az életet, nem, hanem belép az örök kezdet, az, aki a kezdetben teremtett, ez a kezdet lép be megint az életembe, felébreszt és talpra állít, és ez az az új hét, ez az az új kezdet, az új hétnek az első napja. Ez már nem tűri a mi régi felfogásunkat, a mi régi kovászunkat. Ugye mi nem gondoltunk arra, hogy a levélbeli ige, mondjuk a kovászról és a kovásztalan kenyerek napjáról ír, hát ez a húsvétnek, ez a feltámadásnak a története, ez annak a valósága. El kell tűnni a régi kovásznak, a húsi vágyakból való gondolkozásmódnak, el kell tűnni a régi számunkra lényeges tényeknek, amiket mi kovácsoltunk ki magunknak. És itt cselekedni kell valamit. Vetőzzétek hát le a régi életmód folytatás szerinti ember, aki önmagát megrontotta a könnyelmű életmódnak a kívánságai által, és azután újuljatok meg a ti felfogástoknak a szellemébe. Ezt olvassuk ugyancsak az Efezus 4-be, ahonnan az imént idéztünk. És hogyha a régi óemberi felfogásunkkal szakítunk, az azt jelenti, hogy a régi kovászt, azt a romlott kovászt kisefertük, kitettük, és nekünk kovásztalanságra van szükségünk azután, mert az a kovásztalanság azt jelenti, hogy már nem én magam kovászolok be, nem a magam felfogását, nem a magam szellemiségét, a saját elgondolásaimat viszem be az új hétnek, az új teremtettségnek az életmódjába, hanem azt tőle veszem. Ő a mi igazságosságunk, az ő igazságossága, az ő tisztasága lép be az én életembe, és ezért mondja, ünnepeljünk tehát egy új életnek a kovásztalanságába. Ahányszor valaki az úrvacsorában úgynevezett ostját vesz, jusson eszébe, hogy cselekedjétek az én emlékezetemre, mindig arra fog emlékeztetni, kovásztalan kenyér, kovásztalanságot vegyetek be, amely teljesen tiszta a ti romlott kovászotoktól. Ez az új kovásztalanság, ez az Egyiptomból való kivonulás alkalmával rendeltetett el, a 2 Mózes 12-t, az egészet elolvashatnánk, de csak egy verset olvassunk belőle. 7 napon át ne találtassék kovászt a ti házaitokban, mert valaki kovászost fog enni, az a lélek kiírt, akik Izrael gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen. Az új hétben, abban a talpra állított életben, ott minden indulatot, gondolatot, irányítást az Istennek az igazságossága adja meg, amit mi adhatunk hozzá, az a mi kovásztalanságunk, amikor rábízom magamat, és beveszem a tőle való új indítást, az új hetet, az ő teremtést, hogy lehessünk új teremtésé ő benne. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük te néked, jóságos mennyei atyánk, hogy a csodák világába vezetsz be bennünket. Hogy amikor hontalanságban, levertségben, reménytelenségben, úttalan, tanácstalanságban vagyunk, olyan csodálatosan meg tudsz szólítani fentről, a mennyből, és meg tudod nekünk mondani, hogy álljunk talpra, ébredjünk fel, és induljunk el te veled. Köszönjük az üzenetedet, amit üzentél nékünk, hogy üzentél minden tanítványnak, hogy üzentél Péternek is, azoknak, akik elfordultak, megtagadtak. És ez a mi vígaszunk, ez az én vígaszom, hogy te Péternek is üzentél, hogy ébredjen fel, és jöjjön vissza, térjen haza. Köszönjük a te hazahívó szavadat, és kérjük, hogy fogd két kezembe, és úgy vezess hazáig, ó Uram. Amen. Dicsőség legyen az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek, mint kezdetben dicsőség volt, úgy legyen mind örökké. Amen.
Kezem közelben, vezess Uram, a sírics majd a mennybe, indultalan. Egy lépésen tehetnék, te nélküled, de hol te jársz, szeretnék menni éveled. Mi váramban sörömben, benned pihen. Gyermeked farolba, fáradt nagyon, szemébe húgy a nyomba, és éjszakon. Soha erődet éppen, nem érzem is, veled a cél felé lem, sötétben is. Fogd hát kezem kezedbe, vezess Uram, a sírics majd a mennybe, mind untalan.
Most Mózes második könyvének 12. részéből olvasunk a Páska bárány elrendeléséről. Szólt pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földén mondván: ez a hónap legyen nektek a hónapok elseje, első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván: e hónapnak 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyáknak háza szerint házonként egy bárányt. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen, és vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldök fára. És ilyen módon egyétek azt meg, derekaitok felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr páskája az, mert által megyek Egyiptom földén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földén, az embertől kezdve a baromig. És Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyekben ti lesztek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, amikor megverem Egyiptom földét. És legyen ez a nap nektek emlékezetül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt, 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret, még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost eszik az első naptól fogva a 7. napig, az olyan lélek irtassék ki Izraelből. Az első napon szent gyűlésetek legyen, és a 7. napon is szent gyűlésetek legyen, azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak ami eledelre való minden embernek, azt el lehet készítnetek. Megtartsátok a kovásztalan kenyerek ünnepét, mert azon a napon hoztam ki a ti seregeiteket Egyiptom földéről. Tartsátok meg hát e napot nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint. És amikor bementek a földre, amelyet az Úr ad nektek, amint megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást, amikor pedig a ti fiaitok mondják néktek, micsoda ez a ti szertartásotok, akkor mondjátok, páska áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, amikor megvert az egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. A nép pedig meghajtotta magát, és leborult, és menjenek, és úgy cselekedjenek az Izrael fiai. Amint megparancsolta az Úr Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedtek. Részletek a Krónikák második könyvének 29. és 30. részéből. A 29. rész alcíme Ezékiás helyre állítja az Isten tiszteletét. 29. rész első verstől. Ezékiás 25 esztendős korában kezdett uralkodni, és 29 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. És kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, mind aszerint, amint Dávid az ő atya is cselekedett. Az ő királyságának első esztendejében, az első hónapban kinyitotta az Úr házának ajtajait, és azokat megújítatta, és egybehívta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a napkelet felől való utcában, és mondanékik. Hallgassatok meg engem, léviták! Most szenteljétek meg magatokat az Úrnak, atyáitok Istenének házát is szenteljétek meg, és hordjatok ki minden tisztátalanságot a szent helyről, mert vétkeztek a mi atyáink, és az Úr előtt, a mi Istenünk előtt gonoszul cselekedtek, és elhagyták őt, az Úr sátorától elfordították arcukat, hátat fordítva annak. A tornác ajtajait is bezárták, a szövétneket eloltották, és füstölőszert nem füstölögtettek, és égő áldozatot nem áldoztak az Izrael Istenének a szent helyen, és ezért volt az Úrnak haragja Júdán és Jeruzsálemen, és adta őket rabságra és pusztulásra és kigúnyoltatásra, amint ti magatok is látjátok. És ímé, ami atyáink fegyver által hullottak el, fiaink, leányaink és feleségeink fogságba vitettek e dolog miatt. Most azért elvégeztem magamban, hogy az Úrral, Izrael Istenével szerződést szerzek, hogy haragját tőlünk elfordítsa. Fiaim, most ne tévelyegjetek, mert az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván neki szolgáljatok, hogy szolgái legyetek neki, és jó illatot szerezzetek. 30. rész első verstől, 30. rész alcíme, a húsvét meghirdetése és ünneplése. És elküldött Ezékiás az egész Izraelhez és Judához, sőt Efraimnak és Manasénak is írt leveleket, hogy jönnének el az Úr házához Jeruzsálembe, hogy megtartanák a páskát az Úrnak, Izrael Istenének. És tanácsot tartott a király és fejedelmei és az egész gyülekezet Jeruzsálemben, hogy a második hónapban tartsák meg a páskát, mert azt akkor nem tarthatták meg, mert a papok nem szentelhették meg magukat kellő számban, és a nép sem gyűlt vala össze Jeruzsálemben. És ez a dolog igen tetszett mind a királynak, mind az egész gyülekezetnek. Elhatározták tehát, hogy kihirdetik egész Izraelben, Beersebától fogva Dánig, hogy jöjjenek Jeruzsálembe páskát szentelni az Úrnak, Izrael Istenének, mert már régóta nem tartották meg úgy, amint megíratott. Elmentek azért a híradók a király levelével és a fejedelmekével az egész Izraelhez és Júdához, és a király parancsolatjából ezt mondták. Izrael fiai, térjetek meg az Úrhoz, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istenéhez, és ő is megtér a maradékhoz, amely megmaradt még közöttetek az Asszíriabeli királyok kezétől. És ne legyetek olyanok, mint a ti atyáitok és atyátok fiai, akik vétkeztek az Úr ellen, atyáik Istene ellen, és elpusztította őket, amint ti magatok látjátok. Most azért meg ne keményítsétek nyakatokat, mint a ti atyáitok. Adjatok kezet az Úrnak, és bemenvén az ő szent helyébe, amelyet megszentelt örökké, szolgáljatok az Úrnak a ti isteneteknek, és elfordul rólatok haragja. Mert ha ti megtértek az Úrhoz, a ti atyátok fiai és fiaitok kegyelmet találnak azoknál, akik őket fogságba vitték, és megtérnek erre a földre, mert irgalmas és kegyelmes az Úr a ti istenetek, és nem fordítja el orcáját tőletek, ha ő hozzá megtértek. Mikor pedig a híradók városról városra mentek az Efraim és Manassé földén, mind Zebulonig, nevették és csúfolták őket. Mindazáltal némelyek az Áser, Manassé és a Zebulon nemzetségéből megalázták magukat, és eljöttek Jeruzsálembe. Júdában is ezt cselekedte az Istennek keze, adván beléjük egy akaratot, hogy engednének a király parancsolatjának és a fejedelmekének az Úr beszéde szerint. Sok nép gyűlt azért Jeruzsálembe, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepét megtartsák a második hónapban. Igen nagy gyülekezet volt, és felkeltek és lerontották az oltárokat, amelyek Jeruzsálemben voltak, és a füstölő oltárokat is mind lerontották, és a Kidron patakába hányták. És megölték a páska bárányt a második hónap 14. napján, és a papok és léviták elszégyelték és megszentelték magukat, és égő áldozatot vittek az úrházába, és kiki állt az ő helyére az ő szokásuk szerint, és Mózesnek, Isten emberének törvénye szerint, és a papok hintették a vért a léviták kezéből. Minthogy pedig igen sokan voltak a gyülekezetben, akik magukat meg nem szentelték, azért a léviták a páskabárány megölésével foglalkoztak azokért, akik tisztátalanok voltak, hogy megszenteljék az Úrnak, mert a népnek nagy része, sokan az Efraim, Manassé, Izsakhár és Zebulon nemzetségéből nem szentelték meg magukat, mégis megették a páskabárányt, nem úgy, amint megíratott, de könyörgött Ezékiás érettük mondván. A kegyes Úr tisztítsa meg azt mindenkit, aki szívét elkészítette, hogy keresse az Istent, az Urat, az ő atyái Istenét, ha nem a szentségnek tisztasága szerint is. És meghallgatta az Úr Ezékiást, és a népnek megkegyelmezett. Megtartották tehát az Izrael fiai, akik Jeruzsálemben találtattak, a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át nagy örömmel, és dicsérték az Urat minden nap a léviták és a papok az Úr erejét éneklő szerszámokkal. És kegyesen beszélt Ezékiás minden lévitával, akik értelmesek és jó indulattal voltak az Úr iránt, és ünnepi lakomát tartottak 7 napon át, áldozván hálaadó áldozatokkal, és dicsérvén az Urat, atyáik Istenét. Nagy örömben volt azért az egész Júda gyülekezete, a papok és a léviták és azoknak egész gyülekezete, akik Izraelből oda mentek, mind az idegenek, akik Izrael földéről jöttek, mind a Júdában lakozók. És volt nagy vigasság Jeruzsálemben, mert Salamonnak, az Izrael királyának, Dávid fiának idejétől fogva nem volt ehhez hasonló ünnep Jeruzsálemben. Ezek után felálltak a papok és a léviták, és megáldották a gyülekezetet, és meghallgatásra talált az ő szavuk, és felhatott az ő könyörgésük mennybe, az Isten szentséges lakhelyébe.
Ott fönn halott a
Evangéliumának 14., 15. és 16. részéből olvasunk.
Két nap múlva volt pedig a húsvét és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a papi fejedelmek és az írástudók tanakodtak, hogyan fogják meg őt csellel, és hogyan öljék meg. Mert ezt mondták, ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön. Mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál volt, miután asztalhoz telepedett, egy asszony ment oda, akinél alabástrom szelence volt, valódi és igen drága nárdus olajjal. Ez az alabástrom edényt eltörte, és a kenetet az ő fejére öntötte. Némelyek pedig dohogtak maguk között, és azt mondták, mire való az olajnak ez a tékozlása? Mert eladhatták volna azt több mint 300 dénárért, és a szegényeknek adhatták volna. És haragudtak rá. De Jézus így szólt, hagyjátok őt, miért bántjátok? Jó dolgot cselekedett velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük, de én nem leszek mindenkor veletek. Ő, ami tőle telt, megtette. Előre megkente az én testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, hogy ahol csak hirdetik az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére.
You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Akkor Júdás, az Iskáriótes, egy a 12 közül elment a papi fejedelmekhez, hogy őt azoknak elárulja. Azok pedig, amint meghallották, megörültek, és ígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste, mi módon árulhatná el őt alkalmas időben. És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a húsvéti bárányt megáldozták, így szóltak neki tanítványai. Hol akarod megenni a húsvéti bárányt? Elmegyünk és elkészítjük. Akkor elküldött kettőt a tanítványai közül, és ezt mondta nekik. Menjetek el a városba, ott majd egy ember jön veletek szembe egy korsó vízzel, őt kövessétek. És ahová bemegy, mondjátok a házigazdának. A mester kérdi, hol az én szállásom, ahol a húsvéti bárányt megeszem tanítványaimmal együtt. Ő majd mutat nektek egy berendezett és elkészített nagy termet, ott készítsétek el azt nekünk. Elmentek azért a tanítványai, és mikor a városba értek, úgy találták, amint nekik megmondta, és elkészítették a húsvéti bárányt. És miután beesteledett, oda ment a 12-vel. És amikor az asztalhoz telepedtek és ettek, Jézus így szólt: bizony, mondom nektek, közületek egy, aki velem eszik, elárul engem. Ők pedig elszomorodtak, és egyenként azt mondták neki: talán csak nem én. Ő pedig azt mondta nekik: egy a 12 közül, aki velem együtt márt a tálba. Az emberfia ugyan elmegy, amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna. És mikor ettek, Jézus vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és adta nekik, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Majd vette a poharat, hálát adott, és adta nekik, és ittak abból minnyájan, és azt mondta nekik: ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony, mondom nektek, nem iszom többé a szőlőtő terméséből mind a ma napig, amikor majd újra iszom az Isten országában. És dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére, és így szólt hozzájuk Jézus: ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva: megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig azt mondta neki: ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem. És szólt hozzá Jézus: bizony, mondom neked, te ma ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem. De ő annál inkább erősítgette: ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen sem tagadlak meg téged. Hasonlóképpen beszéltek a többiek is. Mikor arra a helyre értek, amelynek Gecsemánia neve, így szólt tanítványaihoz: üljetek le itt, amíg imádkozom. Ekkor maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni. És így szólt nekik: nagyon szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és legyetek éberek. És egy kissé előre ment, a földre esett, és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És szólt: Abba, Atyám, minden lehetséges neked, ments meg engem e pohártól, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Azután visszatért, és alva találta őket, és így szólt Péternek: Simon, alszol? Nem bírtál egy óráig sem ébren maradni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A szellem ugyan kész, de a test erőtelen. És ismét elment, imádkozott, ugyanazokat a szavakat mondta. Mikor pedig visszatért, ismét alva találta őket, mert a szemük elnehezedett, úgy, hogy nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is eljött, és azt mondta nekik: aludjatok már, és nyugodjatok. Elég. Eljött az óra, íme az ember fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk. Íme elközelgett, aki engem elárul. És amikor még szólott, hirtelen megérkezett Judás, egy a 12 közül, és vele együtt nagy sokaság fegyverekkel és botokkal, a papi fejedelmektől, írástudóktól és vénektől. Az áruló pedig megadta nekik a megbeszélt jelt: akit majd megcsókolok, ő az, azt fogjátok el, és vigyétek el biztos őrizettel. És mikor odaért, azonnal odament hozzá, és így szólt: Mester, és megcsókolta. Azok pedig rávetették a kezüket, és elfogták őt. Egy valaki pedig az ott állók közül kirántotta a kardját, oda sújtott a főpap szolgájához, és levágta a fülét. És Jézus megszólalt, és azt mondta nekik: mint egy rablóra úgy jöttetek rám fegyverekkel és botokkal, hogy elfogjatok engem. Naponta nálatok voltam a templomban tanítva, és nem fogtatok meg engem. De az írásoknak teljesedniük kell. Akkor elhagyva őt, mindnyájan elfutottak. Egy ifjú pedig követte őt, akinek testét csak egy gyolcsink takarta, és elfogták őt, de ő otthagyva az ingét, mezítelenül elmenekült. És elvitték Jézust a főpaphoz, és odagyűltek mindnyájan a papi fejedelmek, a vének és az írástudók. Péter pedig távolról követte őt be egészen a főpap udvarába, és ott leült a szolgákkal, és melegedett a tűznél. A papi fejedelmek pedig és az egész tanács bizonyságot kerestek Jézus ellen, hogy megölhessék, de nem találtak. Mert sokan tettek ugyan ellene hamis vallomást, de vallomásaik nem egyeztek. Ekkor némelyek előállottak, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, mikor ezt mondta: lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és 3 nap alatt másikat építek, nem kézzel készítettet. De még így sem egyezett a vallomásuk.
Akkor a főpap, odaállván a középre, megkérdezte Jézust mondván: semmit sem felelszé? Miféle bizonyságot tesznek ezek te ellened? Ő pedig hallgatott, és semmit sem felelt. Ismét megkérdezte őt a főpap, és mondta neki: te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia? Jézus pedig mondta: én vagyok. És meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. A főpap pedig megszaggatván ruháit mondta: mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok a káromlást. Mi tetszik nektek? Azok pedig halálra méltónak ítélték őt mindnyájan. És kezdték őt némelyek köbdösni, és az ő arcát elfedni, és őt öklözni, és mondani neki: profétálj! A szolgák pedig arcul csapdossák őt. Amint pedig Péter lent volt az udvarban, odajött egy a főpap szolgálói közül, és meglátván Pétert, amint melegszik vala, rátekintvén mondta: te is a názáreti Jézussal voltál. Ő pedig megtagadá mondván: nem ismerem, és nem is értem, amit mondasz. És kiment a tornácra, és a kakas megszólalt. A szolgáló pedig meglátva őt, kezdte ismét mondani az ott állóknak: ez közülük való. Ő pedig ismét megtagadá, de kevés idő múlva az ott állók ismét mondják Péternek: bizony közülük való vagy, mert Galilea beli is vagy, és a beszéded is hasonló. Ő pedig kezde átkozódni és esküdözni, hogy nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És másodszor szólt a kakas, és Péternek eszébe jutott a beszéd, amelyet neki Jézus mondott, hogy mielőtt a kakas 2-szer szólana, 3-szor megtagadsz engem, és sírva fakadt.
És kora reggel azonnal határozatot hoztak a papi fejedelmek a vénekkel, az írástudókkal és az egész tanáccsal. És megkötöztetve Jézust elvitték és átadták Pilátusnak. És Pilátus megkérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Ő pedig így felelt neki: te mondod. És a papi fejedelmek hevesen vádolták őt. Pilátus pedig ismét megkérdezte tőle: semmit sem felelsz? Íme mennyi vádat emelnek ellened? Jézus azonban többé semmit sem felelt, úgyhogy Pilátus csodálkozott. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani nekik, akit éppen óhajtottak. Volt pedig egy Barabás nevű ember, ezt azokkal a lázadokkal fogták el, akik a zendülés alkalmával gyilkoltak. És a sokasság felvonulva kezdte Pilátust arra kérni, amit máskor is megtett nekik. Pilátus pedig felelt nekik. Akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Tudta ugyanis, hogy a papi fejedelmek irítségből adták őt kézre. A papi fejedelmek azonban felbújtogatták a sokasságot, hogy inkább Barabást bocsássa el nekik. Ekkor Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Mit tegyek tehát azzal, akit ti a zsidók királyának mondotok? És azok ismét kiáltottak. Feszítsd meg! Pilátus pedig így szólt nekik. De hát mi rosszat cselekedett? Ám azok csak annál jobban kiáltották. Feszítsd meg! Pilátus pedig eleget akart tenni a sokaságnak, és elbocsátotta nekik Barabást, Jézust viszont megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. A katonák pedig elvitték őt a palota belsejébe, a várba, és összehívták az egész csapatot. És bíborba öltöztették őt, fejére tövisből font koszorút tettek, majd elkezdték őt köszönteni. Üdvözl légy, zsidók királya! És verték a fejét nádvesszővel, és köbdösték, és térdhajtással tisztelektek előtte. Mikor pedig kicsúfolták, lehúzták róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették. Ezután kivezették, hogy megfeszítsék. És kényszerítettek egy mellettük elmenő embert, bizonyos Cirénei Simont, aki a mezőről jött, Sándor és Rufus atyját, hogy vigye az ő keresztjét. Így vitték őt a Golgota nevű helyre, ami megmagyarázva annyi, mint koponya hely. És mirhás bort adtak neki inni, de nem fogadta el. És megfeszítették őt. Sorsvetéssel elosztották a ruháit, hogy ki melyiket kapja. 3 óra volt pedig, mikor megfeszítették. Elítéltetésének oka pedig így volt felírva. A zsidók királya. 2 rablót is megfeszítettek vele, egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és a bűnösök közé számláltatott. Az arra menők pedig káromolták őt, fejüket hajtogatva, és ezt mondva. Ej, te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen csúfolták őt egymás közt a papi fejedelmek is az írástudókkal együtt, és azt mondták. Másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazták őt. Mikor pedig 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. És 9 órakor Jézus hangosan így kiáltott. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ami lefordítva annyi, mint én Istenem, miért hagytál el engem? Mikor ezt az ott állók közül némelyek meghallották, így szóltak. Ímé Illést hívja. Egy ember pedig odafutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, és azt nátszára tűzve inni adott neki, és ezt mondta. Hagyjátok, lássuk, vajon eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét, és a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Mikor pedig a vele szemben álló százados látta, hogy eként lehelte ki lelkét, így szólt. Bizony ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról nézték. köztük a magdalai Mária, és Mária, a kis Jakab és József anyja, és Salomé. Ezek, mikor Galileában volt, követték őt, és szolgáltak neki, és sok más asszony, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. És mikor már este lett, mivel az ünnepre való előkészülés napja volt, vagyis szombat előtti nap, eljött Arimatiai József, tekintélyes tanácstag, aki maga is várta az Isten országát. Ez bátor elhatározással bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus pedig csodálkozott, hogy már meghalt, és miután magához hivatta a századost, megkérdezte tőle, hogy régen halt-e meg. Mikor ezt a századostól megtudta, odaajándékozta a testet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, és elhelyezte egy kősziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt szájához. A magdalai Mária és Mária, a József anyja nézték, hogy hová helyezték őt. Mikor pedig elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék őt. És korán reggel a hét első napján a sírbolthoz mentek, napkeltekor, és azt mondták egymás között, ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról. És amikor oda tekintettek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És bemenve a sírboltba, láttak egy fehér ruhába öltözött ifjút ülni jobb felől, és megrémültek. Az pedig így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadott, nincsen itt. Íme a hely, ahová őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok őt, amit megmondta nektek. És kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert félelem és remegés fogta el őket, úgyhogy senkinek sem szóltak semmit, mert féltek. Mikor pedig a hét első napján korán reggel feltámadott, megjelent először magdalai Máriának, akiből hét ördögöt űzött volt ki. Ez elment, és hírül adta történteket azoknak, akik vele voltak, és most keseregtek és sírtak. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és Mária látta, nem hitték el. Ezután pedig kettőnek jelent meg közülük más alakban, útközben, mikor a vidékre mentek. Ezek is elmentek, és hírül adták a többieknek, de azoknak sem hittek. Későbben, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. És így szólt hozzájuk, menjetek-e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálost isznak, semmiképpen sem árt nekik, a betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Miután pedig az Úr Jézus szólott nekik, felvitetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, mindenütt hirdették az igét, és az Úr együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét azokkal a jelekkel, amelyek kísérték azt.
Here was the man. A man who was born in a small village, the son of a peasant woman. He grew up in another small village. Until he reached the age of 30, he worked as a carpenter. And then for 3 years, he was a traveling minister. But he never traveled more than 200 miles from where he was born. And where he did go, he usually walked. He never held political office. He never wrote a book. He never bought a home. He never had a family. He never went to college. And he never set foot inside a big city. But yes, here was a man. Though he never did the things that you'd usually associate with greatness, here was a man. He had no credentials but himself. He had nothing to do with this world except through the divine purpose that brought him to this world. And while he was still a young man, the tide of popular opinion turned against him. Most of his friends ran away. One of them denied him, one of them betrayed him, and turned him over to his enemies. Then he went through the mockery of a trial, and he was nailed to a cross between two thieves. And even while he was dying, his executioners gambled for the only piece of property that he had in the world, and that was his robe. When he was dead, he was taken down from the cross and laid in a borrowed grave provided by compassionate friends. More than 19 wide centuries have come and gone, and today he is the centerpiece of the human race, our leader in the column to human destiny. And I think I'm well within the mark when I say that all of the armies that ever marched, all of the navies that ever sailed the seas, all of the legislative bodies that ever sat, and all of the kings that ever reigned, all of them put together, have not affected the life of man on this earth so powerfully as that one solitary life. Here was a man.
Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából, Márk evangéliumának 14., 15. és 16. részéből, Mózes második könyvének 12. részéből, a Krónikák második könyvének 29. és 30. részéből olvastunk, és a 91. Zsoltárral imádkoztunk. Áldott húsvétot kívánunk!